óra. Hang, játék, tér.
Műkedvelők. Részletek Juhász Erzsébet regényéből. A negyedik, befejező rész.
Gomb hoz a kabátot. Hajnal Emil magán az esten nem lépett fel. Annál biztosabb fellépésről tanúskodott az estet követő estéjén. Korát, de főleg modorát meghazudtoló, atyai jó indulatot tanúsítva mindenkivel szemben.
Ede figyelmét nem került el az a keresetlen egyszerűség sem, amely Hajnal Emil egész lényét átjárta, amidőn belekarolt Janiga Lajosba. Mintha csak őt hallgatná, feje felett azonban a helyi intelligencia tagjait üdvözölte, bűbájos főbólingatások közepette. De bokros tendői mellett annak is szentelt Ede némi figyelmet, hogy szemmel kísérje, minő erőfeszítéseket tesz Emil annak érdekében, hogy a megközelíthetetlenség hírében álló Forrai Gáborral szóba elegyedjék végre.
A nyilvánvaló sikertelenség e tekintetben egyre általánosabb, mindenkire kiterjedő érteklődésre sarkalta.
S noha mindez úgy festett a gyakorlatban, hogy Emil hol ebbe, hol abba karolt bele.
Valójában azonban nem belekarolás volt ez az ő részéről, egyenesen felkarolt őit külön-külön minden egybegyűltet.
Sőt, az ügyet magát is, amiért egybegyűltek.
Az egész emberiségre ismerve karolta át.
És főleg föl ezt az át.
De főleg fölkarolásra szoruló töredéket, amely momentán a keze ügyébe,
azaz test közelébe került.
Miután az estet követő társas összejövetelnek vége volt, Hajnal Emil messze sugárzó arccal lépett Edéhez, mondván, hogy a szerencse kegye folytán az ő kettejük útja a továbbiakban sem válik el, mint hogy ő ugyancsak a parkszálló felé tart.
Edének az örömhír hallatán be kellett látnia,
híres, sőt, már-már hírhet leleményessége bizony csütörtököt mondott ebben az esetben.
Néma főbólintással válaszolt csupán, ahogy megindultak az ez alkalommal kilátástalanul hosszúnak tetsző Futaki utcán.
Hajnal Emil volt a közlöny írógárdájában a költői emelkedettség eleven megtestesülése.
Nem verseket írt ugyan, hanem novellákat, amelyekben Méla hercegek és bánatos lovagok epekedtek szabadságért és szerelemért, s...
Ó, gazvilág!
Többnyire majdhogy nem hiába.
S nem volt az ákácok alatt olyan úrilány vagy asszony, aki ha megadatott neki, hogy a novellák szerzőjét életnagyságban megpillantsa, ne jött volna rá azonnal,
hogy e Hajnal valójában nem is a szerzője a novelláknak, hanem egyenest a főszereplője.
Ha feltűnt az utcán, a kávéházban, a művelődési körben,
a szebbik nem valamennyi jelenlévő képviselője azonnal tudta, hogy egyenest a saját novelláiból lépett ki parfümösen.
Szőkén, nyakán hanyagul átvetett selyemsállal.
Oly pazar jelenség volt a sugárzó férfiú, hogy a legrátartibb hölgy sem hihetett mást, mint hogy egy herceg tűnt fel a színen.
Akihez képest valamennyien utcástól, házastól, falustól és városostól, akárha benne felejtettek volna a szürkeség egy életre szóló inkognitójában.
Edének az is tudomására jutott, hogy Hajnal Emilt a költői emelkedettség rögves cserben hagyta, amint az új hang célkitűzése s a körötte csoportosuló költők és írók kerültek szóba.
Nem akadt a vidéken senki, aki Hajnallal vetekedhetett volna a fintorgásban.
Ede szerint őt egyes egyedül a szimata vezette. Nem csoda hát, hogy az új hangot, ha csak szóba került előtte,
trágyaszagúnak érezte. Svitjethányva a tulajdon költői emelkedettségének, oly otthonos volt annak csepülésében, amit egy trágyaszag váltott ki belőle, mintha ő maga is e szagban cseperedett volna fel.
S benne lélegezne a mai napig is egyvégtéven.
Amikor
Ede szorgalmazására
az új hang és a közlöny megegyezett az együttműködésben, s ennek értelmében Hajnal Eménnek is megjelent néhány novellája az új hangban, e Hajnal szemlátomást belátta, hogy kis híján félrevezette a tulajdon szimata.
Ettől kezdődően ugyanis a trágyaszagnak többé nyomát sem érezte. Annál pontosabban kirajzolódott előtte a közlöny főszerkesztőjének alakja, aki megnövekedett távolság távlatából tekintve
egyszerűen
nem lett más, mint pénzsóvár Kabzsi Kalmár, aki a legapróbb küldetést is csak busás penzum ellenében
készpénzzel s azonnal fizetve
vállalja.
Milyen más bezzeg Stantics Aurél lapjának levegője? Miféle trágyaszag?
Ne bolondozzunk, kérem, hiszen ez itten a legtisztább árja ájer.
Amidőn azonban Hajnal Emilnek tudomásul kellett vennie, hogy hiába közölték az ő novelláit az új hangban, a készülő reprezentatív novella gyűjteménybe mégsem sorolta őt be Aurél, szinte nem akart hinni a szemének. Napról napra jobban érlelődvén benne a sértődöttség, arra kényszerült, hogy nézeteit újra meg újra felülvizsgálja.
Mi tagadás, egyre inkább úgy érezte, ordugulás áldozata lett. Mert egyébként alig ha találhatott volna magyarázatot arra, hogy azt a bizonyos trágyaszagot egy darabig valóban nem érezte.
S minél jobban érezte most utóbb újra, annál derekasabb tettnek vélte a maga részéről azt, hogy ő,
aki tagadhatatlanul többre érdemes,
mégiscsak hűségesen kitart az új hang mellett,
s e hűséget mindenkor és mindenki előtt vállalja, sőt, gyakorolja.
Egyre inkább úgy érezte magát eközben, mint aki a saját gerincességének lett az áldozata.
Mint hogy ezen úton útfélen szembeütlő hűség gyakorlása közben az a bizonyos szag valósággal facsarta az orrát.
Az újvidéki estre jószerével már csak azért ment el, hogy tovább már nem titkolható ellenérzését
legalább Edének
hangos szavakba foglalja.
Gombhoz a kabátot? Lehetetlen.
Tehát? Mit és hogyan?
Kötőfék és zabla nélkül mindent, ahogy jön, ahogy a művi teremtés ihlete, ereje és kényszere parancsolja. Mindenek felett az egyetemes emberit, a kollektívet, a magasan járó és mindent összefogó humánus szellemet. Az ember, mindenhol való ember, nagy akarásait, kisbotlásait, nekiindulásait, elcsüggedéseit, a tömegek eszményeit és szemléletét, a sorsfordulatokat és a végzetes emberi életeket, az életet magát minden vonatkozásban, de főleg, ahogy összefut mindenünnen mindenhová. Az összetartozást és azt, ami közöttünk áll, a gazságot és az igazságot, az embert és az állatot, ami benne él, meg azt, hogy miként kellene kiűzni belőle. A világ makrokozmikus és az élet mikrokozmikus csodáit. Mindent, mindent, ami összefog, és semmit, semmit, ami elválaszt és elkülönít. Az író művész isteni hivatottsága és mindent átfogó szabadsága oldódik fel a teremtő munkában. Az írót minden érdekli, ami az ember körül, benne és érte van. A grandiózus lélek világító tornya is, meg az elhullott emberke pislákoló rosszagú mécsese is. A szerelmi háromszög? Az is, ha a művészi formában jelentkezik, és a kifejeződés ösztönös szükségletéből fakad. Ha természetes és igaz, vagy csak érdekes és az igazság illúzióját adja. A szerelem minden vonatkozása is az írásművészet méltó tárgya.
Edének Hajnal Emil társaságában már az eddigiekben is igen komoly erőfeszítésébe került a magára erőltetett nyugalom megőrzése. Ez a fölényesen szemébe vágott álkérdés pedig még inkább arra sarkalta, hogy mielőbb szóvá tegye,
ama bizonyos gombhoz ő kabátot nem, csak könnyen forgatható köpenyeget lát itt. Ami pedig a hivatottságot illeti,
ő a maga részéről isteni helyet beérni egyszerű, emberi hivatottsággal is.
A szabadságra pedig nem is fecsérelne egy gondolatot sem ez alkalommal.
Minél tovább hallgatta azonban a fejtegetéseket, annál jobban elkomorodott.
Mit lehet itt tenni egyáltalán? Mert annak, hogy e mindenhol való hajnallal vitába szálljon, semmi hasznát s értelmét nem látta már.
Mit oldana meg vele? Neki most sürgősen le kell feküdnie, majd még aznap, ígéretéhez híven, Aurélhoz kell utaznia Bács-Gödrösre.
Alig ha szalasztotta volna el máskor az élcelődésre való remek alkalmat, hogy egy ilyen mindenhol való buborékot kioktasson a mindenhol való ember nevetségesen nagyképű és légből kapott ábrándját illetően. De most minél fennebb emelkedett e hajnal mindenhol való eszményeinek szárnyán a magas levegőjégbe, annál inkább süllyedő bele e honit talajba. Soha még nem élt át oly mélyen, mint most, hogy élete mennyire ehhez a helyhez van kötve, szorítva, sőt, mint egy kőkemény falhoz, úgy odanyomva.
Hogyan számoljon be Aurélnak? Akármiket mond is, ha nem is szándékosan, de óhatatlanul elhallgatódik valami mindabból, ami történik.
Amilyen gyorsan csak tudta, lerázta magáról Hajnal Emilt.
Hasztalan feküdt le azonban. Nem jött a szemére álom. Az imént elhangzott álkérdéseken töprengett újra meg újra. Hiába terelte volna figyelmét másra.
Mindennél jobban bosszantotta, hogy ez az előbbi szózuhatag ennyire fölkavarja. Be kellett ismernie, hogy mindaz, amit Hajnal Emil szóba hozott, minden megvalósíthatatlansága ellenére is a szabad szárnyalás lehetőségének illúzióját villantja fel.
S kiben ne ébredne vágy a szárnyalásra, ha kedvét s szárnyát szegik szinte naponta.
Mérhetetlen keserűséget érzett az egész világgal szemben is, amiért szemlátomást úgy van elrendezve, hogy ilyen mindenhol való szép lelkek, akik álmukban sem látnak túl a tulajdon fennhordott orruknál, egyetemes emberiért kiáltanak szomjúzva, és elepedve ott, ahol az egyes ember emberi lehetőségei sincsenek jóformán adva.
Gombhoz a kabátot? Igen. Van, amikor a gomb a fontosabb. Ha például nagyon fúj a szél, nagyon zötyög és kanyarog velünk a vicinál is, az ember a tulajdon gombjába is képes belekapaszkodni, nehogy elterüljön a puszta anyaföldön.
Amikor Aurélnál tett Forraival közös látogatásukat követően Ede összefutott Szabadkán Gortvával, elhűlve tapasztalta, milyen élénk érteklődés támadt Aurél betegsége iránt a közlöny körében, sőt, az egész Magyar Közművelődési Egyesületben.
Maga Gortva hangsúlyozta, hogy valamennyiük nevében beszél, amikor fölteszi a kérdést, lenne Ede oly szíves, hogy tapintatos formában megtudakolja Auréltól, hajlandó lenne a Közművelődési Egyesület anyagi támogatását elfogadni. Mint hogy valamennyiük leghőbb vágya, hogy a vezér szanatóriumi gyógykezeléséhez legalább az anyagiakat illetően hozzájáruljanak, illetőleg
kerül, amibe kerül,
teljes egészében fedezzék.
Ede miután a támogatást Aurél nevében Kerekperec a leghatározottabban visszautasította, s kalapját sem emelve rögvest odébb állt. A következő sarkon a balsors rendelésére Hajnal Emillel futott össze.
Láttam az antológiájuk első kötetét. Mi tagadás, igen gyengécske munka. No de a kötelező kegyelet arra indít, hogy megkérjem, maradjon mindez közöttünk. Nagyon sajnálom szegény Aurélt.
S Ede nem kerülhette el a rászegeződő tekintetet, amelyen, ahogy illik, férfiasan visszafogott bánat ülte pillanatban, de még inkább valami személyesen neki szóló egyéb is. Egy kárvallott, sajnálkozó galád öröme.
De rossz lóra tettél, pajtikám, de nagyon rossz lóra. Kebére!
Mi jutott ezekbe? Mindig mondtam neked, hogy ezek fogják megásni, meglásd a sírunkat, de nem hallgattatok rám.
Oly áldász haraggal tekintgetett a messzeségbe, mint akit látnoki erő kerített hatalmába, s világosan látja mindazt, ahová mások tekintete nem ér el. Azt a végtelen fenyegetettséget, mely ott leselkedik mindenütt, minden e világi jóra és igazra.
Ede szinte mozdulatlanul hallgatta. Még soha se várta ennyire, hogy a csatornaparti tisztviselőtelepre érjen, hogy Forrai Gábort meglássa, s elmondja neki mindazt a körmönfont aljasságot, ami jótékonykodás címén Aurellal szemben az utóbbi időben megnyilatkozik. Sose volt még annyira szüksége Forrai dörgő hangú méltatlankodására, sötét fölháborodására, mint az utóbbi napokban.
Tudta azt is, hogy Gábor haragja elől ő maga sem menekülhet, s meghunyászkodva várta, mikor zúdul le rá, mint meg.